csak figyelek azt, hogy hány felnőtt kimegy a gyerekekkel. Közben kérdezem, ki az, aki volt a bicikli túron ma délután? De van három, négy, öt. És aki gyalog volt délután, azok most jöttek. Jó, csak féltem, azok már elfáradtak, és ők könnyebben fognak aludni. Hogy, csak akartam tudni, hogy hol kell néznem, hogy nem alszanak. Jó, akkor egy utolsó, ki az, aki itt maradt ma délután? Jó, akkor ezek az embereknek semmi kifogás, mert ők egész délután aludtak, akkor ők ébren tudnak maradni. Ahonnan én jövök, van egy olyan szabály, hogy minden perc, amivel későn kezdjünk egy alkalom, az előadó kétszer annyi perc hosszában tud beszélni. Hogy itt fogunk maradni éjfélig ma este, de inkább azt látom, amikor a gyerekek visszajönnek, akkor muszáj lesz befejeznünk. Kezdjük imádsággal. Édesatyunk, azt látjunk, hogy egy izgalmas napunk volt ma. Volt olyan dolgok, ami nem pont úgy mentek, ahogyan voltak tervezve, de annak ellenére tudtunk élvezni ezt a napot, és azért most adjunk hálát neked. Most kérjünk a következő percben, hogy tudunk csendben lenni, figyelni a te igédre, és kérjünk, hogy szól hozzánk az igéd keresztül. Ezt kérjünk Jézus Krisztus nevében. Amen. Ma este ismét fogunk találkozni valakivel, akik én azt mondom, hogy jól ismerjünk. Akivel fogunk találkozni ma este, az irgalmas szamaritánus. De mielőtt nézünk konkrétan azt a történetet, fogunk olvasni az első pár vers, ami bevezeti azt, és egy vagy két dolgot akarunk látni abban a rövid bevezetésben, és fogunk átugrani a Galata levelhez, amikor nézünk azt. A Lukács evangélium, a 10. rész, a 25. verstől olvasom. Ekkor elrált egy törvénytudó, hogy megkísérti őt, és ezt kérdezte: Mester, mit tegyek, hogy élnyerjem az örök életet? Ő pedig ezt mondta neki: Mi van megírva a törvényben? Hogyan olvasod? Ő pedig így válaszolt: Szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes erődből és teljes élmédből, és fele barátodat, mint magadat. Jézus ezt mondta neki: Helyesen feleltél, tedd ezt, és élni fogsz. Ő viszont igazolni akarta magát, és megkérdezte Jézustól: De ki a fele barátom? Ebben a pár versben, amikor a törvénykező beszél, vagy a törvénytudó beszél, az első dolog, amit ő csinál, ő kérdez. És szerintem nagyon jó a kérdés. Mit tegyek, hogy élnyerjem az örök életet? Az egy jó kérdés. Szerintem jó, ha mindnyájunk fölteszünk ezt a kérdést. hogyan tudunk üdvözölni, hogyan lesz örök életem. Utána, amikor Jézus kérdezte valamit tőle, mi azt látunk, hogy ő jó válaszolt. Szóval azt látunk, hogy ez a törvénytudor már van két ponton. Az első pont az, hogy ő jó kérdezett, a másik az, hogy jó válaszolt. De utána látjunk, hogy mégis kap egy fekete pontot. Mert utána ő azt mondja a 29. versben, viszont igazolni akarta magát. Valahogyan ő azt mondta ezzel, ez volt, hogy ő akarta bizonyítani, hogy ő eleget tett az ő üdvösségért. És ugyanazt, ha menjünk egy másik történetre, a Lukács evangéliumon, és találkozunk a gazdag ifjúval. A gazdag ifjú, amikor Jézus beszélt vele, és Jézus föltett egy-egy kérdést neki, ő próbált igazodni saját maga. És azt mondja, igen, azt tettem, igen, azt tettem, igen, azt tettem, milyen nagyszerű vagyok. Nem azt mondta, de ezt gondolta. És utána Jézus, aki látta az ő szívét, kért valamit tőle. És ő azt mondta neki, hogy menjél el, és odaadja a vagyonodat a szegényeknek. És amikor a gazdag ifjú hallotta ezt, azt látjuk, hogy ő szomorúan elment. És azért ő szomorúan elment, mert számára az ő vagyona fontosabb volt, mint Isten. Volt valami, ami fontosabb volt neki. Ő sok mindent betartott a törvényben. De a törvény lényeget ő nem tudta betartani. Mert rossz volt a szíve. Ha mi lapozunk az Új Szövetségben a Galáta harmadik részre, fogunk látni valamit a törvényről. Mert fölteszem egy kérdést. Isten miért adta a törvényt? Mi volt az Isten célja a törvénnyel? Az volt az Isten terve az Ószövetségben, hogy az emberek élnek a törvény szerint, és ha valaki elég nagy százalékban betartja a törvényt, ő üdvözül? Az volt, hogy a legjobb emberek, akik betartnak a törvény, üdvözülnek. A Galata levélben, a második rész, az utolsó versben, azt olvasunk, én nem vettem el az Isten kegyelmet, mert ha a törvény által van megigazolás, akkor Krisztus hiába halt meg. Más szóval Paul itt azt mondja, ha lenne egy ember, aki tudna üdvözölni a törvény megtartás által, akkor hiába való volt az, hogy Jézus meghalt a keresztfán. Ha egy ember tudna betartani a törvényt az egész életében, ha egy ember tudna. De senki nem tudja. Akkor megint fölteszem a kérdést. Akkor miért adta Isten a törvényt? És a harmadik részben kapjunk a választ arra a kérdés. A harmadik részben 21. versben, mert ha olyan törvény adatott volna, amely képes életet adni, Valóban a törvény alapján volna a megigazulás. De utána, ha tovább menjük, mi azt látjunk, hogy Isten azat ért a törvény, mert a törvény olyan volt, mint egy nevelő. És a nevelő feladata volt vezetni Krisztusig. Ha mondom egy példát, esetleg ez fog segíteni minket megérteni, hogy mi volt a törvény szerepe. Az ember beteg, és megy az orvoshoz, és miután az orvos vizsgálja, akkor azt mondja, hogy beteg vagy, és akkor egy papírra, egy receptre ír valamit. Én valamit kiderítettem. Az orvosok az Egyesült Államokban és Magyarországon nagyon hasonlóak. Mert amikor ők írnak valamit ez a receptre, senki nem tud olvasni azt, csak az az ember, aki dolgozik a gyógyszertárban. Múltkor valaki mondta nekem, hogy a gyógyszerésznek van egy külön tanfolyam, amiben tanítnak, hogyan tudnak olvasni azt, amit az orvos ír. De nagyon hasonlóak. És akkor az ember, ott van az orvos, na, az orvos leírja valamit, nem tudok olvasni azt, de én megyek a gyógyszertárba. És én odaadom azt, amit az orvos írt, aláírom, hogy igen, én ezt kaptam, és akkor a gyógyszer is egy kicsit furcsán néz rám. Az orvos írta, nem én. És a gyógyszer is oda megy hátul, és visszajön, és a dobozra ráír valamit, hogy egyszer kettő, vagy kettőszer egy, vagy háromszor egy, vagy valami ilyesmit, és kérdez azt, hogy tudod, hogyan kell használni ezt. Általában mi, igen, az orvos mondta, tudom, hogy mit, de amikor most a gyógyszer is jön, egy kicsit furcsán néz rám, amikor oda tesz hat doboz elé. És ő azt mondja, hogy naponta kell szedni egyet. Naponta egy, ami van abban a dobozban, azt az első napon kell szedni, ami abban, de mi az? Ő azt mondja, hogy mindegyik dobozban van egy lázmérő. Naponta kell beszednem egy lázmérőt? Kérdezem, ha naponta beszedek egy nap lázmérőt, hat napon keresztül, fogok meggyógyulni? Nem. A lázmérő tudomásom szerint eddig nem tudta meggyógyítani senkit. Igaz? A lázmérő szerepe nem a gyógyítás. A lázmérő szerepe az, hogy mutatja, hogy milyen komoly a probléma. Valahogyan azt kell látnunk, hogy a törvény ugyanolyan, mint egy lázmérő. A törvény mutatja nekünk, hogy milyen nagy a probléma. Ha idősebb vagy, akkor esetleg nem fogsz kapni lázmérőt, hanem fogsz kapni egy vérnyomásmérő. A vérnyomásmérő az még rosszabb. Mert amikor az ember használja azt a vérnyomásmérő, és látja, hogy magas a vérnyomása. Látom azt, hogy 150-100. Hú, akkor kezdek izgulni. Akkor mit fogok? Próbálok pihenni. Akkor fog lemenni a vérnyomásom. Fél órán keresztül próbálok pihenni, és utána mérem a vérnyomásom. Mi van? Most már 165-110. Megint, a vérnyomás mérő, a láz mérő, azok nem tudnak meggyógyítani. A törvény ilyen. A törvény által senki nem üdvözöl. A törvény olyan, mint egy tükör, olyan, mint egy mérő, ami mutatja, hogy milyen a mi szívünk. és ha tudjunk, hogy milyen a mi szívünk, akkor mi nem próbáljunk Isten előtt mondani azt, hogy én milyen jó vagyok, hanem az egyetlen, amit mi tudunk csinálni azt, hogy azt mondjuk, hogy Isten legyél kegyelmes velem. Legyél az én megváltom. Adjad nekem egy új szívet. Az Ószövetségben olvasunk azt a történet, hogy az embernek van egy szív, ami körből van. És azt kell várni Istentől, hogy ő hozzon egy változást a mi szívünkben, hogy az nem legyen körből, hogy az legyen húsból. Ez egy olyan munkát, amit Isten végez a mi szívünkben. Mi nem tudunk üdvözölni a törvény megtartás által. Az irgalmas szamaritánus történet, amikor olvasunk azt, Isten lényegében látja azt, Isten mutatja nekünk, hogy milyen a mi szívünk. És abban látjunk, hogy ha van egy új szívünk, ha megváltozott a szívünk, akkor mi olyan leszünk, mint az irgalmas szamaritánus. Most visszamenjünk a Lukács 10-re, és nézzünk a különböző szereplők ebben a történetben. Az irgalmas szamaritánus történetben az első szereplő, akivel találkozunk, egy ember, aki sétált az úton. Lényegében semmit nem tudjunk róla, azon kívül, hogy ő ment egy úton. Annyit tudjunk, ha csináljunk egy kis kutatást, hogy az egy veszélyes út volt. Nagyon gyakran előfordult, hogy a rablók ott támadtak embereket azon az úton. És voltak olyan rablók azon az úton, akik nagyon ravaszak voltak. Mert azt csináltak, hogy oda tettek a rablók bandából az egyik ember, és kértek, hogy ő feküdjön az utcán. És amikor valaki megállt, és próbált segíteni azt az embert, akkor a többi rablók támadtak őt. Esetleg mi tudunk megítélni ezt az ember, aki ott volt az úton, mi tudunk mondani azt, hogy ő nem volt elég óvatos, ő okozta ezt a hibát a saját életében. Igazán nem tudjunk azt. Volt egy idő, amikor én Los Angelesben laktam, és amikor én Los Angelesben laktam, én nem a legjobb negyedben laktam. Nem volt messze az egyik egyetemtől, ott szolgáltam, mint egyetemi lelkész ott az egyetemen, és amikor esteként hazamentem, olyan veszélyes volt a környék, hogy én nem mertem hazamenni a járdán, mert a járdán mellett volt ilyen bokrok, és ki tudja, hogy mi ki van a bokrokban. Én az utca közepén sétáltam, és az volt az én gondolatom, hogy ha én itt vagyok az utca közepén, akkor legalább van egy 5-10 méter, amit én tudok észrevenni valaki, ha valaki próbál támadni engem, és akkor én tudok kezdeni futni. És reméltem, hogy én gyorsabban tudok futni, mint azt az ember, aki támad. De láttam azt, hogy egy nagyon veszélyes hely. És ilyen volt az az út, amilyen ez az ember ment. A rablók támadtak, és otthat. Azok a rablók, akik támadtak azt az embert, ők így gondolkoztak. Ez volt, mondhatjuk, az élet filozófia nekik. És ezek a rablók azt mondták, ami a tied, az az enyém. Mi ismerjünk olyan emberek, akik úgy élnek. Ők azt mondnak, hogy ami a tied, az az enyém. Volt olyan a mi életünkben, hogy valaki betört a mi lakásunkba. ez volt az ő gondolata, ami a tied, az az enyém. Volt olyan emberek az enyém, akik becsaptak engem. Kölcsön kértek pénzt, többet nem láttam őket. Vállaltak valami munkát, előleget kértek, adtam előleget, és eltűntek. So van ilyen a mi életünkben, hogy találkozunk olyan emberekkel, akik azt mondnak, ami a tied, az az enyém. De általában mi tudunk elég gyorsan megítélni ezt. Mi tudunk mondani, hogy az nem jó, és szerintem a legtöbben mi azt gondoljuk, hogy én sohasem nem csinálnám ilyesmit. Jön a másik. Ott fekszik azon az úton, az ember, jön egy pap, jön egy levita. Két nagyon rendes ember. Két olyan ember, aki azt mondom, hogy abban a társadalomban ezek volt az emberek, aki nyakkendőrben, zakóban járnak dolgozni. De ez a két ember mindkettő, amikor ők láttak ezt az ember, aki ott feküdt a földön. Ők azt csináltak, hogy ők nagyon odafigyeltek, és ők messzire mentek az utca másik oldalra, és ők kerültek ezt az embert. Mert valahogyan ők azt láttak, hogy ha én megállok, és én segítem őt, akkor én piszkos leszek. Akkor az káros lesz nekem, akkor én nem tudok végezni az én munkámat. Jobb, ha én nem állok meg. Az ő gondolkodása a következő volt. Ami az enyém, az az enyém. Mi ítéljünk ezt is, de mégis a gyakorlatban, nagyon sok helyzetben ez, ami jellemző rólunk. Mi annyira foglalkozunk, hogy én dolgoztam érte, ez az én időm, én nem tudok odaszánni azt egy másik emberre, egy kicsit önző, de mi valahogy ez nem olyan káros. Ami az enyém, az az enyém. Jön egy harmadik ember. A harmadik ember, aki jött, az volt a szamaritánus. Akkor egy kicsit kell ismernünk a helyzet. Jézus, amikor mondta ezt a történetet, ő mondta ezt a történetet zsidóknak. A zsidó kapcsolata a szamaritánusokkal az egy kicsit olyan, mint ahol én növekedtem föl az Egyesült Államokban, a kapcsolat a fehér ember és a fekete bőrű ember között. Ez egy kicsit esetleg olyan, mint ami volt itt Magyarországon 30 évvel ezelőtt, a kapcsolat a magyarok és az orosz katonákkal. Hányszor láttam azt abban az időben, hogy az emberek hogyan bántak egy orosz katonával. Ő lényegében ő nem volt ember. Tudnám fölhozni más példák, lehet használni az elképzelését. Esetleg a legjobb mai példa itt Európában van az európai ember és van a migráns. Akkor ez egy mai helyzet. És akkor a mi elképzelésünk az a migránsról, hogy ő rossz, valószínű terrorista, de mindenképpen ő fog visszaélni a helyzettel. De ebben a példázatban Jézus használta egy ilyenfajta ember. És egy ilyenfajta ember ebben a történetben ő volt a hős. Ő volt az, aki látta az ember, aki bajban volt. És ő vállalta a veszélyt, és annak ellenére, hogy veszélyes volt neki, ő megállt, és ő segítséget adott. Ő kereste az ő táskában azok a dolgokat, amit első segélyként tudta használni, és amikor ő használta azokat, az pénzbe került neki. Az a kevés ital, ami nála volt, ami ő szívesen megitta volna azon a forró úton, ő odaadta ennek a sebesült embernek. Amikor fölemelte őt, az ő számára ráhelyezte őt, és ő gyalog ment tovább. Amikor érkeztek arra a helyre, ahol tudta hagyni ezt az embert, hogy gyógyuljon, ő azt mondta, hogy tessék, itt van egy kis pénz. Ha kiszámoljuk azt a pénzt, amit ő ott hagyott, az egy két napi fizetés volt. Ha az ember dolgozik 20 nap egy hónapban, akkor azt mondja, hogy az ő havi fizetéséből ő ott hagyott 10%-ot. Az nem kevés. És ő ott hagyta. És ő azt mondta, hogy ha több lesz a költség, akkor én, amikor legközelebb jövök, én kifizettem azt. Ez a szamaritánus. Ő egy áldozatot hozott. Az idővel és a pénzével. A kérdés a történet végén, amit Jézus tesz. Mit gondolsz? E három közül ki volt a fele barátja a rabló kezébe esett embernek? Ki volt a fele barát? Ki volt az, aki mutatta a szeretet? Érdekes választ kapott a törvénytudótól. A törvénytudó mit mondta? A törvénytudó azt mondta, hogy a szamaritánus? Nem. Ő nem is tudta kiejteni azt. A törvénytudó azt mondja, hogy aki irgalmas volt hozzá. Az irgalmas szamaritánus, ő a következőt gondolt. Ami irányította az ő élete, ami az enyém, az a tiéd. Fölteszem a kérdést. Mint hívő ember, ki az, aki leghasonló hozzánk ebben a történetben? Mi inkább olyan vagyunk, mint a rablók, akik azt mondjunk, hogy ami a tied, az az enyém. Vagy mi olyan vagyunk, mint a pap és a levita, és mi azt mondjunk, hogy ami az enyém, az az enyém. Vagy esetleg mi olyan vagyok, mint az irgalmas szamaritán. És mi tudunk mondani, ami az enyém, az a tiéd. Jézus szerint ez az ember, aki a fele barát. Gondolkodunk ezen. Mielőtt én imádkozom, szeretnék kérni, hogy egy kicsit csöndben imádkozom. És amikor imádkozunk, az első, amiben csendben imádkozunk, tudunk feltenni azt a kérdést az imádságunkban, hogy Isten, én próbálok megigazulni a törvény megtartása által, vagy én elfogadom a kegyelmet, amit te adsz. és hamar hívő ember vagy, és már Isten kegyelmes volt veled, már tapasztaltál az Isten szeretette a te életedben, akkor kell gondolkozni azon, hogy a mindennapi helyzetekben, az én életemben, én olyan vagyok, mint a rablók, én olyan vagyok, mint a pap és a levita, vagy én igyekszem olyan lenni, mint az irgalmas szamaritonos. Nem azért vagyok mint ő, mert én úgy érzem, hogy ezzel jobban tudok megfelelni Istennek, hanem azért olyan szeretlek menni, mint ő, mert Isten annyira szeretett engem, hogy én nem tudok bent tartani azt, amit én kaptam az Úrtól, hanem muszáj nekem tovább adni azt a szeretetet másoknak. Csendben imádkozunk, majd én befejezem hangos imádsággal. Édes Atyánk, kérjünk, segíts minket látni a mi szívünket. Segíts minket látni azt, hogy nem jó olyan lenni, mint a törvénytudó, aki próbált minden áron igazodni saját maga, hanem segíts minket látni azt, hogy a törvény mutat nekünk, hogy szükségünk van egy megváltónak. És kérjünk, hogy taníts minket, amikor már a tied vagyunk, hogy milyen fontos, hogy mi tudunk tovább adni azt a szeretet, amit mi kaptunk tőled. Nem azért, mert muszáj, hanem azért, mert amikor megismerjünk, és egyre jobban megismerjünk téged, akkor olyan tele van a mi szívünk, hogy más nem tehetünk, mint mondani azt másoknak, ami az enyém, az a tied. Úrunk, kérjünk, segíts minket ebben. Ezt kérjünk Jézus Krisztus nevében. Amen.